Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt hetekben érdekes ítéleteket hozott a bíróság az uniós jog nemzeti bíróságok előtti alkalmazásával, illetve saját ítéletének ezzel kapcsolatos hatályával összefüggő kérdésekben. Elsősorban ezekről az ítéletekről fogunk beszélni a mai adásban. Elsőként a február 8-án kihirdetett 216/22-es ügy azt a kérdést vizsgálta, hogy egy menedékjog iránti kérelem ismételt előterjesztése esetén milyen szerepet vagy hatást kell tulajdonítani az Európai Bíróság időközben meghozott, az ügyben releváns jogértelmezést tartalmazó ítéletének. Mi volt a kérdéseket előterjesztő német bíróság előtti jogvita lényege, és mit kérdezett a Nemzeti Bíróság a luxemburgi bíróságtól?
Én is üdvözlöm a hallgatóinkat. A mai három ügy témáját tekintve nagyon érdekes, és tartalmaz majd érdekességeket azoknak is, akik, ahogy az előbb hallottuk, akik az uniós jognak a jogi szövevényeivel kapcsolatos kérdéseket szeretik vizsgálni, mert itt, ha jól emlékszem, két ügyben is lesz majd arról szó, hogy azon túlmenően, hogy mi volt az adott ügyben a pontos döntés, hogyan értelmezte, vagy milyen elgondolásokat rakott bele a bíróság az ítéletében, általában véve arról, hogy a bíróság ítéletét hogyan alkalmazza majd a Nemzeti Bíróság, és e tekintetben mondom a jogászok számára szerintem sok érdekes morzsát tartalmaz ez a mai anyag összesség. Az első ügy akkor a menekült ügy, vagy menedékjog iránti kérelmekkel kapcsolatos. Mint sok más ügyben most is Szíria volt a kiinduló pont, ahonnan elmenekült egy személy a háborúval való félelmében, egészen pontosan azért, mert nem akart ismételten a szíriai, ha jól látom az ügyből, a reguláris hadseregbe kötelező katonai szolgálatot teljesíteni, illetve hát félt attól, hogyha ezt megtagadja, akkor ezért retorziók érhetik Szíriában. Elhagyta ezért Szíriát, és Németországban nyújtott be menedékjog iránti kérelmet, de ezt a kérelmét elutasították, kiegészítő védelmet viszont megkapta, tehát ott maradhatott, csak valamennyivel szűkebb, más jellegű védelmet kapott, mint amely a menedékjogból következett volna. És akkor ebben a helyzetben, ő tehát 2017-ben kapta ezt a védelmet, 2020. november 19-én a bíróság hozott egy jelentős horderejű ítéletet a katonai szolgálatot lelkiismereti jogból megtagadó szíriaiak helyzetével kapcsolatban, ahol sok mindent megállapított, többek között azt, hogy milyen feladatokra vetik be a szíriai hadsereget Szíriában, ebben ugye népirtás is beletartozik, és az ebbe való részvétel megtagadása az a bíróság szerint vezethet politikai, vagy vallási, vagy pedig társadalmi csoporthoz való tartozáson alapuló üldöztetéshez, és ezért ez megalapozhatja adott esetben a menedék jogiránti kérelem alaposságát is az ilyen szolgálat megtagadók vonatkozásában. Tehát egy ilyen ítélet született, ez lényegében az uniós szabályozást értelmezte tovább, de konkrétan az ügy egy előzetes döntéshozatali ügy volt, ez a korábbi ügy is, nem volt ott semmilyen döntés, hogy A vagy B nyerte az ügyet, de egy elég masszívan megállapítható volt, hogy az ebben a helyzetben lévő menedékjog iránti kérelmet benyújtó személyek javára mozdította el mégis a jogi helyzetet, és ennek megfelelően az érintett szíriai állampolgár is benyújtott egy újabb menedékjog iránti kérelmet Németországban, amelyet a német hatóságok elfogadhatatlanként elutasítottak, hisz már korábban a korábbi menedékjog iránti kérelmét megvizsgálták és elutasították. Tehát nem is vizsgálták most ezt meg, egyből az elfogadhatatlansági szűrőn elbukott a kérelem, és ezt a hatósági döntést támadta meg az érintett a német bíróságok előtt, a német bíróságok pedig azt kérdezték az Európai Bíróságtól, hogy az a német rendelkezés, németországi rendelkezés, amely kizárja azt, hogy az Európai Unió Bíróságának az uniós jogot értelmező határozatait olyan új jogi körülménynek tekintsék, amely indokolttá teheti a menedékjog iránti kérelem ismételt megvizsgálását, azaz nem zárja ki azzal kapcsolatos azonnali elutasítást, hogy azt már megvizsgálták korábban, és nincs új ténybeli vagy jogi körülmény, amely ezt indokolttá teheti. Tehát, hogy ilyen helyzetekben is, amikor az uniós jognak csupán az értelmezését végezte el, idézőjelben az Európai Bíróság, de nem hozott érdemi, egy adott ügyet eldöntő, igen vagy nemként eldöntő döntést. Egy ilyen ügy is felhasználható arra, hogy a jogi háttér megváltozására hivatkozva új menedékjog iránti kérelmet nyújtson be egy kérelmező.
Hogyan válaszolt ezekre a kérdésekre az uniós bíróság, és miért fontos az uniós jog alkalmazása szempontjából ez az ítélet?
A bíróság az ezzel kapcsolatos ítélkezése gyakorlatának megfelelően az ilyen hasonló ügyekben már számos alkalommal döntött így, hogy nem szabta határok közé az ítélkezési gyakorlatát annak figyelembe vehetősége szempontjából, és így sem tette ezt meg. Azt mondta, hogy a bíróságnak gyakorlatilag bármely ítélete felhasználható ilyen új jogi körülményként. Ez ugye már onnan kezdődik, hogy akkor most csak a rendelkező rész, vagy az indokolás is, és akkor ennek voltak különböző derivatívái ezeknek a típusú ügyeknek. Hát most ugye odaérkeztünk, hogy ha értelmezi az uniós jogot, de nem dönt el egy konkrét jogvitát, akkor tulajdonképpen nem is hoz be új jogi elemet a vizsgálható jogi háttér rendelkezések közé. A bíróság azt mondta, hogy ez nem így van, az értelmezési tevékenységének az eredményét is figyelembe kell venni, ilyenkor is. Viszont csak akkor ezt hangsúlyozta a bíróság, hogyha ez az ítélkezési gyakorlat vagy a jogszabályi háttér értelmezése növeli annak a valószínűségét, hogy a kérelmező teljesíti a menekülként való elismerés feltételeit. Miért volt ez jelentős? Amit az előbb elmondtam azért, mert volt már ezzel kapcsolatban jó pár kérdés nemzeti bíróságoktól, hogy ha az Európai Bíróság dönt valamit, akkor abból mi az, ami a kötelező hatályú, és mi az, ami adott esetben általános jogi kötőerővel bírónak ismerhető el. Vagy egyáltalán ugye ennél távolabb is, mert sokszor, hogy erga omnes hatályúak az Európai Bíróság ítéletei. Ez ugye számunkra gyakorlatilag egyértelmű, hogy persze ennek vannak árnyaltabb, izelláltabb helyzetek, ahol ezt meg lehet vizsgálni, de általában véve azt elmondhatjuk, hogy az Európai Bíróság egy ügybe például ott a szíriai szolgálat megtagadásával kapcsolatban mondott valakit, egy német ügybe, akkor az egy hasonló svéd ügybe is úgy lesz alkalmazandó, de ezzel kapcsolatban ugye még mindig vannak sokszor nemzeti hatóságok előtt viták, főleg menekültügyi hatóságok előtt Magyarországon is volt ilyen példa, hogy valójában az Európai Bíróságnak az ilyen gyakorlata zsinór mértékként alkalmazható-e. Na most erre ez egy újabb megerősítése volt, egy konkrét ügyben, egy konkrét jogi helyzettel kapcsolatban, de itt egy újabb, úgymond kisebb alap követett le a bíróság azzal kapcsolatban, hogy ez az értelmezési tevékenységében a menekültügyi kontextusban ilyen konkrét jogi következményekkel jár, akkor, hogyha az érintettek egy újabb menedékjog iránti kérelmet nyújtanak be. Már ez is úgymond, az előbb említettem, hogy lesznek ilyen jogi morzsák, ez is már azokhoz tartozott, de még ebben az ügyben hozzátették azt is, hogy az uniós jog az eljárási, tehát a menekült ügyekben való eljárásról szóló irányelv nem akadályozza meg, hogy ilyen esetekben, ha egy ilyen ügy a nemzeti bíróság elé kerül, mert a nemzeti hatóság nem volt hajlandó az befogadni, és a Nemzeti Bíróság megállapította, hogy az befogadható, elfogadható volt, akkor a Nemzeti Bíróság el is bírálhatja érdemben az adott menedékjog iránti kérelmet. Nem köteles erre, tehát a tagállamok nem kötelesek arra, hogy ilyen esetekben a Nemzeti Bírósághoz tegyék át ezt a hatáskört, ugyanakkor nem is ellentétes azzal az irányelvvel, hogy nem kell ilyenkor a hatáskört úgymond visszaadni, vagy az ügyet visszairányítani arra a közigazgatási szintre, ahol elvileg az ilyen döntések első fokon megszületnek, vagy meg kell, hogy szülessenek, hanem nyilván eljárás gazdaságossági és egyéb okokból a menekültek helyzetével kapcsolatos bizonytalansági tényezőket is redukálni célzó okokból, ilyen esetekben ezt a jogorvoslatot elvégző bíróság is elvégezheti ezt a feladatot.
A mai második, 715/20-as számú X ügyben egy lengyel bíróság érdeklődött afelől, hogy összeegyeztethető-e a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, ha egy munkáltató a határozott időre alkalmazott munkavállalójának munkaszerződését indokolás nélkül felmondhatja, míg a határozatlan időre foglalkoztatott munkavállaló esetén köteles megindokolni a döntését. Mi volt ennek az ügynek a ténybelés jogi háttere, és milyen kérdéseket tett fel a Nemzeti Bíróság?
Itt lengyelországi ügyről van szó, tehát ugye egy határozott idejű munkaszerződés, amely ugye egy rugalmasabb, más jellegű munkaviszony, mint a határozatlan idejű munkaszerződés. Ennek vannak különböző jellemzői, amelyek különböző jogszabályokban uniós szinten is megjelennek, ezt majd még a későbbiekben látjuk. Az történt ebben az ügyben, hogy a határozott idejű munkaszerződést rendes felmondással megszüntette a munkáltató, viszont anélkül, hogy a munkavállaló tájékoztatta volna a döntésének az indokairól. A munkavállaló szerint viszont őt hátrányos megkülönböztetés érte, mert a hozzá hasonló helyzetben lévő, de határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóknál történő rendes felmondás esetében meg lett volna követelve az, hogy tájékoztassák a munkavállalót a felmondás indokairól. Ez ugye azért fontos, hogy ezzel kapcsolatban ellenőrizni tudja az indokokat, és adott esetben összevesse őket a jogszabályi követelményekkel, és nem jogszabályszerű felmondás esetén jogi eljárásokat, bírósági eljárásokat indíthasson a munkavállaló. Tehát a munkavállaló ezt mondja, a munkáltató ő nem így járt el, tehát ő erről másképp gondolkozik, és az ügy a lengyel bíróság elé került, az pedig a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodással kapcsolatban, értelmezésével kapcsolatban, ez az uniós jog értelmét képezi, a munka világában ilyen keretmegállapodásokat irányelvek által emeltek be, nemzetközi megállapodásokat is az uniós jogban, az uniós jogalkotó. És az a kérdés, hogy ezzel a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodással összhangban volt-e ez a felmondási megoldás, amelyet jelen ügyben a munkáltató alkalmazott, valamint azt, és akkor itt egy technikai, ismét az uniós jog működésével kapcsolatos kérdés, hogy lehet erre a megállapodásra hivatkozni magánszemélyek közötti jogvitában.
Mi volt a bíróságnak a megoldása, és miért jelentős ez az ítélet az uniós jog rendelkezéseinek közvetlen hatálya szempontjából?
A bíróság lényegét tekintve azt mondta ki, hogy a jelen esetben eltérő bánásmódot alkalmaz a lengyel szabályozás a határozott időre alkalmazott munkavállalóknak a hátrányára. Ugye a keretmegállapodás, amelynek a tükrében, fényében értelmezték, az pont az ilyen hátrányos megkülönböztetés kiszűrését célozza. Az előbb említettem, hogy ugye az abban nyilvánul meg, hogy megfosztották így bizonyos jogi lehetőségektől a munkavállalót, amelyek rendelkezésére álltak volna, megindokolták volna az elbocsátását. És bíróság azt is kimondta, tehát, hogy eltérő bánásmód, tehát hátrányos megkülönböztetés volt. És sokszor azért vissza kell utalni arra, hogy itt is van az ítéletben egy olyan, hogy az egy dolog, hogy eltérő volt a bánásmód, de vajon hasonló helyzetben volt-e az adott esetben ebbe az ügybe érintett határozott idői szerződéssel rendelkező munkavállaló, meg a vele összehasonlítandó helyzetben lévő határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozó munkavállaló. Ezzel kapcsolatban vannak az ügyben bizonyos bizonytalanságok, amelyet a lengyel bíróságoknak kell majd tisztázniuk, vagy az utaló bíróságnak kell majd tisztáznia. Ez csak egy ilyen zárójel ahhoz, hogy az egy dolog, hogy az eltérő bánásmódot megállapították, de ilyenkor meg kell vizsgálni azt is, hogy hasonló helyzetben van. Itt csak hasonló helyzetű, összehasonlítható helyzetű személyekkel szembeni bánásmódnál mondható ki a diszkrimináció megléte. Másrészt viszont, ha abból indulunk ki, hogy itt eltérő bánásmódot alkalmaztak, akkor az önmagában, hogy itt a munkaviszony ideiglenes jellegű volt, nem igazol egy kedvezőtlenebb elbánást az ilyen jellegű munkaviszonyban lévő munkavállalókkal szemben, ugyanis a határozott idejű munkaviszonyból adódó rugalmasság nem érinti azt, hogy az elbocsátás indokait adott esetben közölni kell-e, vagy nem abban az esetben, ha a vele hasonló helyzetben lévő határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező személyekkel közölni kell az ilyen indokokat. Tehát az uniós joggal való összhang hiányát ebben az esetben az ügyben rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíteni lehet, de biztosra kimondani nem, ezt majd a Nemzeti Bíróság fogja eldönteni. És akkor rá is térhetünk a jogtechnikai vagy jogdogmatikai kérdésre. Ez akkor most, hogy alkalmazható ez a keretmegállapodás itt, vagy nem alkalmazható, ugye irányelvbe foglalt, alkalmazható-e itt azért, mert magánszemélyek közötti jogvitáról van szó, két személy között fönnálló jogvita keretében merült ez fel. Ezzel kapcsolatban a bíróság azt állapította meg, hogy a keretmegállapodásra nem lehet hivatkozni magánszemélyek közötti jogvitában. Ez is régebben ismert bírósági gyakorlatra hivatkozik vissza ez az álláspont. Viszont gyorsan korrigál is, úgy mondta a bíróság, még mielőtt azt hinnénk, hogy akkor ebbe az ügyben nem is lehet itt most döntést hozni az uniós jog alapján, de lehet az Európai Unió alapjogi kartájában biztosított hatékony jogorvoslathoz való jog alapján lehetséges az, hogy megállapítsák az érintett hátrányos megkülönböztetést. Így ugye az irányelvből tudtuk meg a részletszabályokat, és az uniós jog egy hátsó, általánosabb rendelkezésének a megsértése. Ez több más ügyben is alkalmazott jogtechnikai fordulat, és nem csak diszkriminációval kapcsolatos ügyekben, amikor visszamegyünk egy általánosabb, úgymond magasabb szinten lévő jogszabályra, és onnan reflektálunk vissza arra az alacsonyabb szintű jogszabályra, amiből a közvetlen védelem még nem következtetne, de az általánossal együtt értelmezve már következik. Ebből következően a döntés az, hogy ilyen esetekben mégis a Nemzeti Bíróság köteles a szükséges mértékben mellőzni az érintett nemzeti jogszabály alkalmazását ahhoz, hogy biztosítsa az érintett a kartából következő elvnek a hatékony érvényesülését. Akkor, ha a nemzeti jogot nem tudja az uniós joggal összhangban értelmezni.
Végül a mai harmadik ügy azt a kérdést vizsgálta, hogy egy uniós állam megtagadhatja-e állampolgárától személyi azonosító igazolvány kiállítását arra hivatkozva, hogy a kérelmező egy másik uniós tagállamban rendelkezik lakóhellyel. Ebben a 491/21-es számú ügyben február 22-én hirdetett ítéletet a bíróság. Milyen előzmények után és milyen kérdésekkel fordult az előzetes döntéshozatali kérelmet előterjesztő román bíróság a luxemburgi bírósághoz?
Nekem a mai három ügy közül ez a kedvencem, mert beleélem magam az ügyvéd helyzetében. Akár nem ügyvédként, akár egy egyszerű uniós polgárként, aki egy másik tagállamban él, és ügyeket akar intézni a származási tagállamában, velem is előfordult, nem ebben az összefüggésben, de néha ezek az eljárások valóban tudnak tartalmazni olyan akadályokat, amelyre az ember nem is gondol, és egyből az merül fel benne, hogy de hát nekem ez miért nem jár, hiszen én csak annyit tettem, hogy most egy másik uniós országban lakok, és ezzel összefüggésben, hogy emiatt engem bizonyos adminisztratív eljárásokban legalábbis bosszúságok, de sokszor akár hátrányok, tényleges hátrányok is érintenek. Ezért is szerettem volna erről az ügyről beszélni ma. Egy olyan román ügyvédről van szó, aki 2014 óta Franciaországban rendelkezik lakóhelyen, és ott is praktizál, Romániában is, de Franciaországban is folytat jogszolgáltató tevékenységet, és 2017-ben kérte a román hatóságoktól, hogy állítsanak ki számára egy személyazonosító igazolványt, tehát egy személyi igazolványt, egy sima papíralaput vagy egy elektronikus formátumba, amivel ő utána utazhatna Franciaországba. És akkor ezzel kapcsolatban ezt a kérelmét azzal az indokkal utasították el, hogy külföldön rendelkezik lakóhelyel. Hát ugye ezt Magyarországra is te lehet fordítani, lakcímkártya, személyigazolvány, szeretnék új személyigazolványt, van lakcímkártyája, nincs lakcímkártya. Nem feltétlenül így működik a magyar szabályozás, de sokszor, és általánosságban beszélve az összes uniós tagállamról, nem Romániára és Magyarországra kihegyezve a kérdést, előfordulnak olyan helyzetek, ahol tényleg az ügyintézés jelentősen megnehezül, amiatt, mert valaki egy másik tagállamban él. Eljáró román bíróság ezzel kapcsolatban terjesztett kérdéseket a bíróság elé, azzal kapcsolatban pontosan, hogy megtagadható-e itt a személyi igazolvány kiállítása.
Hogyan érvelt, és milyen döntést hozott ebben a kérdésben az Európai Bíróság?
A bíróság azt mondta, hogy az unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot, jogkorlátozását jelenti az, hogyha kizárólag azzal az indokkal nem adnak ki személyazonosító okmányt valamely uniós polgár számára, hogy az nem rendelkezik lakóhelyel Romániában. Tehát eltérő bánásmódot teremt a külföldön és a Romániában lakóhelyen rendelkező polgárok között az ilyen szabályozás. Az egyiknek ugye csak útlevele lehet úti okmányként, a másiknak pedig személyazonosító igazolványa és útlevele is. Ennél messzebb nem ment a bíróság, tehát nem arról van szó, hogy a bíróság azt mondta, hogy minden tagállamnak ki kell bocsátani egy személyigazolványt, és azt oda kell adni a mozgásszabadságával élt uniós polgároknak is. Tehát a tagállamoknak nincs olyan kötelezettségük, hogy személyigazolványt állítsanak ki. Viszont, ha kiállítanak egy ilyen személyigazolványt, az útlevél mellett, az ilyen tagállamok közötti utazásokra is érvényes módon, akkor nem lehet kedvezőtlenebb helyzetben a szabad mozgás jogával élt uniós polgár annál a helyzetnél, mint amelyben az ezzel a joggal nem élő állampolgárok, jelen esetben román állampolgárok vannak, akik Romániában maradtak tehát. lehetne a közérdekű objektív körülmények fennállására hivatkozni, amik ezt lehetővé teszik, de a jelen ügyben, tehát önmagában az, hogy például a lakcím bizonyító erővel bírjon a személyi azonosító okmányon, vagy a román hatóságok működésének hatékonyságát megnöveli az, hogyha személyigazolván csak olyan személyek kapnak, akiknek Romániában lakóhelyük van, ezeket az indokokat nem tudta elfogadni a bíróság.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra.
Én is köszönöm a kérdéseket, a hallgatóknak a figyelmet és a viszonthallásra.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.